a műtét. James csikorogva fékezett a kórház bejárata előtt. Steven és Jean-Pierre sietve bevitték a beteget a műtőbe. James visszagurult a kocsival a parkolóba, majd gyorsan csatlakozott a többiekhez. A bemosakodott, beöltözött Robin már az ajtóban várta őket, és még a többiek Harvey Metcalfot a műtőasztalhoz rögzítették, először szólalt meg az est folyamán. Mindjárt öltözzetek át, te pedig, Jean-Pierre, mosakodj be, ahogy megállapodtunk. Mindhárma ruhát váltottak, Jean-Pierre pedig azonnal hozzákezdett a bemosakodáshoz. Ez a hosszadalmas, aprólékos munkához, amelyet Robin határozott kikötése és utasításai szerint soha nem szabad lerövidíteni. Az operáció utáni fertőzés vagy egyéb komplikáció egyáltalán nem illett bele a terveikbe. Jean-Pierre hamarosan tetrekészen ismét megjelent a mosdó ajtajában. Most pedig mindenki őrizze meg a nyugalmát. Ezt már 9-szer végigpróbáltuk. Csak mindent ugyanúgy csináljatok, mintha Szent Thomasban lennénk. Steven belépett a mozgatható altatógép mögé. 4 héten keresztül gyakorolta az altató orvos mesterségét, és ennek során minden gyakorlat alkalmával 2-szer is elaltatta a Szent Thomasban James-t, majd a tiltakozni próbáló Jean-Pierre-t. Most itt volt az alkalom, hogy új tudományát Harvey Metcalfon is kipróbálja. Robin kivett egy fecskendőt a műanyag tokból, és 250 mg tiofentolt fecskendezett Harvey karjába. A beteg mély álomba süllyedt, Jean-Pierre James segítségével gyors és szakavatott mozdulatokkal levetköztette Harveyt, majd letakarta egy lepedővel. Steven Harvey arcára rakta az altatógép lélegeztető maszkját. A gépen lévő 2 áramlásmérő 5 liter hidrogén oxidot és 3 liter oxigént mutatott. Pulzust, adta ki az utasítást Robin. Steven egyik ujját alig valamivel a fülcimpa fölött a beteg füle elé rakta, hogy megmérje a preaurikuláris pulzust. Az eredmény 70 volt. Toljátok be a műtőbe, és pontosan a műtőlámpa alatt álljatok meg vele. Steven velük együtt tolta az altatógépet is. Az ablak nélküli műtőben mindenfelé csillogó sterilitás uralkodott. A padlótól a mennyezetig mindent hófehér csempe borított, és a szobában csak azok a berendezések voltak, amelyek az adott műtéthez szükségesek lehettek. A steril, zöld lepedő csak Harvey karját és arcát hagyta szabadon. Az egyik kerekeken guruló asztalra a nővér már előkészítette a steril műszereket, tamponokat és törölközőket, és ezeket is letakarta egy steril lepedővel. Az operációs asztal mellett, majdnem a beteg fejénél lévő állványról lelógó intravénás infúzió gumicsövét, Robin Harvey bal karjához raktapaszozta, és ezzel gyakorlatilag be is fejeződtek az előkészületek. Steven a műtőasztal végénél az altatógép mögött ülve megigazította Harvey arcán és orrán a lélegeztető maszkot. A 3 nagy teljesítményű műtőlámpa közül csak egyet kapcsoltak be, és az most Harvey domborodó pocakjának csak 2 tenyérnyi részét világította meg éles fénnyel. 4 szempár szegeződött a műtőasztalon fekvő áldozatra. Robin folytatta. Ugyanazokat az utasításokat fogom kiadni, amelyeket már jól ismertek a gyakorlatainkból, úgyhogy szíveskedjetek koncentrálni. Először is meg kell tisztítanom a hasfalat jódos preparátummal. Robin számára minden szükséges eszköz elő volt készítve, a Harvey lábánál lévő steril lepedővel letakart asztalkán. James egy kis tálkába jódot öntött, Robin egy csipesszel megfogott egy tampont, belemártotta a jódos preparátumba, és gyors mozdulatokkal megtisztított egy körülbelül 30x30 cm-es részt Harvey jókora pocakján. Ezután beleejtette a tampont egy előre odakészített tálba, majd az egész műveletet friss tamponnal újra megismételte. Végül ismét letakarta a lepedővel Harvey egész testét, amelyből így csupán egy 2 tenyérnyi rész maradt fedetlenül. Ezután a hasmetszésnél használatos kendőt is elhelyezte az előkészített bőrfelületen, és ezzel a beteg készen is állt a műtétre. Székét! Jean-Pierre Robin kinyújtott tenyerébe helyezte azt a tárgyat, amelyet magában ő mindig csak egyszerűen késnek nevezett. Mozdulata a futók stafétabot átadására emlékeztetett. James aggodalommal teli tekintete a műtőasztal felett találkozott Jean-Pierre-ével, miközben Steven lélegzetvételének ritmusára irányította minden figyelmét. Robin egy másodpercnyi habozás után egy 10 cm hosszú vágást ejtett a hasfalon, amelynek során azonban a szike csupán mintegy 3 centi mélyen hatolt be a vastag zsírpárnába. Robin életében ritkán látott ennél hatalmasabb pocakot. Minden valószínűség szerint akár 8 centi mélyen is belevághatott volna, anélkül, hogy elérte volna a hasfal izomzatát. Mindent elborított a vér, és Robin diatermiával állította el a vérzést. Ahogy túl volt a vágáson és a vérzés elállításán, 3/0-as fonállal, 10 öltéssel már is összevarta a sebet. Ez egyeten belül fel is fog szívódni, magyarázta. Ezután 2/0-as sejemmel és automatikus varró berendezéssel összehúzta a sebszéleit. Ezután megtisztította a vágás környékét, letörölte a még megmaradt vérfoltokat, majd egy közepes vastagságú, öntapadó sebtapasszal takarta el a kézi munkáját. James leszette a lepedőket a betegről és bedobta az odakészített tartályba, miközben Robin és Jean-Pierre egy kórházi köntösbe bújtatták Metcalfot, és gondosan összehajtogatott ruháját is belerakták egy szürke műanyag zsákba. Kezd magához térni, szólalt meg Steven. Robin egy steril fecskendővel ezúttal 10 mg diazepánt adott be neki. Ettől még legalább egy fél órát aludni fog, mondta. De még 3 óra múlva is kába lesz, és nem nagyon emlékszik majd, hogy mi is történt vele. James, szaladj ki a kocsihoz, és állj azonnal ide, a kórház bejáratához. James kilépett a műtőből, és visszabújt saját ruhájába. Pillanatokkal később már kint is volt a kórház mögötti parkolóban. Most pedig ti is gyorsan öltözetek át, aztán Harvey-t nagyon óvatosan rakjátok be a kocsiba, és te, Jean-Pierre, maradj is mindjárt vele. Steven, te pedig láss hozzá a következő feladat végrehajtásához. Steven és Jean-Pierre gyorsan átöltözött, magukra húzták a hosszú fehér köpenyeket, és kitolták a csendesen szendergő Harvey Metcalfot a mentőautóhoz. Amikor a beteget biztonságba helyezték, Steven oda sietett a kórház bejáratánál lévő telefonfülkéhez, megnézett egy számot a tárcájában, aztán tárcsázott. Hello, Miles Martin? Terry Roberts vagyok a New York Times-tól. Én töltöm a szabadságomat, de most van egy érdekes kis sztorim a maguk számára. Robin visszatért a műtőbe, betolta a műszeres kocsit a sterilizálóba, és ott is hagyott mindent. Majd reggel a műtő személyzete mindent szépen úgy is elrendez. Felkapta a Harvey holmiát tartalmazó műanyag zsákot, átment az öltözőbe, ledobta magáról az operációnál használt köpenyt, maszkot és sapkát, és gyorsan belebújt saját ruhájába. Megkereste a műtős nővért, és kedvesen rámosolygott. Kész is vagyok, nővérke. A műszereket a sterilizálóban hagytam, de kérem, még egyszer mondjon köszönetet a nevemben Monsieur Bartisnak.
Természetesen, örülök, hogy a segítségére lehettem. Tájékoztatom még, uram, hogy az ápolónő, akit kértek, megérkezett.
Néhány perccel később Robin a felfogadott ápolónő kíséretében ott is volt a mentőautónál. Felsegítette az ápolónőt a beteg mellé a kocsiba. Vezess nagyon lassan és óvatosan a kikötőbe. James bólintott, és egy temetési menet lassúságával nekiindult.
Fober nővér.
Dr. Baker. A nővér szabályosan a kék pelerin alatt összekulcsolt kézzel ült, és elbűvölő volt a franciás kiejtése. Harvey minden bizonnyal nem veszi majd rossz néven a közreműködését. A páciensem éppen most esett át egy operáción, az epekkövét kellett eltávolítani, és nagyon sok pihenésre van szüksége. Robin ezután előhúzott a zsebéből egy narancs nagyságú epekövet, amelyen a rá erősített kórházi címke a Harvey Metcalf nevet hirdette. A hatalmas követ Robin a Szent Thomasból szerezte be, és eredeti tulajdonosa egy 190 centinél is magasabb nyugat-indiai autóbusz kalauz volt, aki jelenleg is a 14-es buszon kezeli a jegyeket. Steven és Jean-Pierre elképedve bámulták a követ. A nővér ellenőrizte újdonsült betegének a pulzusát és lélegzetvételének ritmusát. Ha én lennék a betege, Fober nővér, bokolt Jean-Pierre. Isten bizony, gondoskodnék róla, hogy soha ne gyógyuljak meg. Mire elértek a jachthoz, Robin tájékoztatta a nővért a szükséges étrendről és napi tennivalókról, majd közölte, hogy másnap 11 óra tájban meglátogatja páciensét. A hatalmas kabinjában nyugodtan alvó Harvey-t ezután ott is hagyták, és a többit a sutyorgó sztyuárdok és a személyzet gondjaira bízták. James másik 3 társát visszafuvarozta a kórházhoz, letette a mentőautót a parkolóban, és leadta a kulcsokat a portán. Ezután mind a 4-en külön-külön útvonalon elindultak a szálloda felé. Robin érkezett utolsónak a 217-es szobába.
Az óra pontosan 3:30-et mutatott. Lerogyott a legközelebbi fotelba. Ön megengedsz egy viszkit, Steven? Persze, természetesen. Édes Istenem, hát ezen is túl vagyunk, mondta Robin, és lehajtott egy jókora adag Johnny Walkert, majd az üveget továbbadta Jean-Pierre-nek. Ugye minden rendben lesz, meg fog gyógyulni, érdeklődött James. Látom, nagyon aggódsz miatta. Igen, a varratot egy héten belül el is lehet távolítani, és nem marad más, mint egy csúnya sebhely, amellyel dicsekedhet majd a barátai előtt. Most szeretnék egy kicsit lepihenni. Holnap délelőtt 11-kor meg kell látogatnom áldozatunkat, és lehet, hogy ez a találkozó nehezebb lesz, mint maga a műtét. Ma éjszaka mindnyájan nagyszerűek voltatok. Milyen jól tettük, hogy annyit gyakoroltuk a Szent Tomaszban. Ha valaha is munka nélkül maradtok, és nekem szükségem lenne egy krupiéra, egy sofőrre és egy altató orvosra, már tudni fogom, kihez fordulhatok. Amikor mindnyájan elhagyták a szobát, Robin kimerülten ájult be az ágyba. Azonnal mély álomba merült, és csak reggel 8-kor ébredés után vette észre, hogy lesenvedt között. Ilyen nem fordult elő vele gyakornok kora óta, amikor egy alkalommal egy 14 órás munkanap után még azonnali éjszakai ügyeletre is beosztották. Ezúttal is hosszan elüldögélt a tűzforró vízzel megtöltött kádban. Tiszta inget vett fel, ruhát váltott és felkészült a szemtől szembeni találkozásra Harvey Metcalf-fal. Frissen növesztett bajuszkájával, keret nélküli szemüvegével, a sikeres operáció után valóban kezdte magát úgy érezni, mint az a híres sebész, akit megszemélyesít. A következő egy órában a többiek is bekukkantottak hozzá, sok sikert kívántak és úgy döntöttek, hogy a 217-es szobában várják majd meg a visszaérkezését. Közben azonban Steven felmondta a szállodai szobákat, és megvette a jegyeket a késő délutáni londoni járatra. A kifutó fiú. Robin kevéssel 11 előtt lépett ki a szobájából, és ezúttal is inkább a lépcsőn sétált le. Nem szerette a liftet. A szállóból kiérve egy rövid útszakaszt gyalog tett meg, majd leintett egy taxit, és kérte, hogy vigye a kikötőbe. A Messenger Boyt, Harvey jaktját, amelyet pályája kezdete iránti nosztalgiából nevezett el kifutó fiúnak, nem volt nehéz megtalálnia. A frissen festett, csillogó, 35 méter hosszú jakta kikötő keleti végében horgonyzott. Hatalmas panamai zászló lengett a főárboc csúcsán. Robin alapos gyanúja szerint adóügyi meggondolásokból. Felsétált a hajóhídon, és ott azonnal Faber nővérrel találta magát szemközt.
Bonjour, Dr. Baker.
Jó reggelt, nővérke. Hogy van Mr. Metcalf?
Ő nagyon nyugodt éjszakája volt, elfogyasztott egy könnyű reggelit, és lebonyolított néhány rövid telefont. Kívánja látni?
Igen, szeretném. Robin belépett az elegáns kabinba, és most szemtől szemben állt azzal az emberrel, aki ellen 8 héten keresztül forralták az összeesküvésüket. Éppen telefonon társalgott valakivel.
Igen, kitűnően érzem magam, drágám. Tegnap este viszont nagyon kritikus volt az állapotom. Ne nyugtalankodj, életben maradok, mondta, és azzal le is tette a kagylót. Ja, Dr. Baker, éppen most beszéltem Massachusettsben a feleségemmel, és megmondtam neki, hogy magának köszönhetem az életemet. Bár ott hajnali 5 óra van, de még így is nagyon örült a hírnek. Tökéletesen tisztában vagyok vele, hogy privát alapon végezte az operációt, privát alapon jött értem a mentőautó, de a fő, hogy sikerült megmentenie az életemet. Legalábbis így írja le az esetet a Nice Martin.
A labban a Robin által a dossziéjából már jól ismert kép szerepelt, amint Harvey Bermuda nadrágban feszít a Messenger Boy fedélzetén. Hová lett a kaszinóból a milliómos? Harsogta öles betűkkel a szalagcím, majd alatta ezált. A vakációzó amerikai milliómos életét csak a drámai gyorsasággal végrehajtott operáció tudta megmenteni. No, Steven most igazán elégedett lehet, gondolta Robin.
Vagy a doktor?
Érdeklődött Harvey szinte kéjelegve.
Valóban veszélyben forgott az életem?
Hát, az állapota valóban aggodalomra adott okot, és komoly következményekkel járhatott volna, ha ezt nem vesszük ki a hasából, mondta Robin, és előhúzta zsebéből az autóbusz kalauz hatalmas epekövét. Harvey szemei akkorára tágultak, mint egy csészehaj.
Jé, hát én tényleg ezzel járkáltam a hasamban? Ez már valami, ugye? Nem is tudom, hogyan köszönjem meg. Ha bármikor tehetek magáért valamit, hívjon csak fel nyugodtan,
mondta, és egy fürt szőlővel kínálta Robint.
Ugye elvállalja az utókezelést is, doktor. Nem hinném, hogy a nővér teljesen tudatában lenne az eset súlyosságának.
Robin agyában egymást kergették a gondolatok. Tartok tőle, hogy ezt nem igen tudom megtenni, Mr. Metcalf. A szabadságom éppen ma ér véget, és vissza kell mennem Kaliforniába. Nincs ugyan különösebben sürgős dolgom, de azért vár rám néhány kisebb műtét, és tele vagyok előre lekötött előadásokkal, mondta, és tettetett közönnyel megvonta a vállát. Nem valami világrengető dologról van szó, de minden esetre hozzájárulnak ahhoz, hogy tarthassam a már megszokott életvitelemet. Harvey felült az ágyában, miközben fájdalmas arccal szorította tenyerét az operáció helyére.
Ide figyeljen, dr. Baker! Engem egyáltalán nem érdekelnek a maga diákjai, se az ócska vakbélműtétei. Beteg vagyok, és szükségem van magára, amíg teljesen fel nem gyógyulok. Ne nyugtalankodjon, nem fog rá fizetni, ha itt marad. Soha nem érdekelt a pénz, amikor az egészségemről volt szó, és ha ez mond valamit önnek, mindig kész fizető csekket állítok ki.
Robin diszkréten köhécselt, és közben azon tűnődött, hogy lám-lám az amerikai orvosok milyen egyszerűen intézik el pácienseikkel a honorárium kényes témáját. Mr. Metcalf, kötelességem tájékoztatni, hogy a költségek meglehetősen nagyok lehetnek, ha a saját zsebemre kell itt maradnom. Elérhetik akár a 80 000 dollárt is, bökte ki Robin, és egy mély lélegzetet vett. Harveynak a szeme sem rebbent.
Ez nem érdekes, hiszen maga a legjobb, végtére is nem olyan nagy ár azért, hogy életben maradtam.
Nos, rendben van. Akkor most visszamegyek a szállodámba, és megnézem, át tudom-e szervezni a programomat. Robin ezzel magára hagyta a betegét, és a fehér Rolls-Royce visszavitte a szállodába. A 217-es szobában mindhárman hitetlenkedve bámultak rá, amikor befejezte a történetet.
Steven, hiszen ez az ember egy őrült hipohonder.
Azt akarja, hogy mellette legyek, amíg a sebe be nem gyógyul. Erre egyikünk sem számított. Steven hűvös józansággal hordozta körbe tekintetét. Szépen itt maradsz, és tovább folytatod a játékot. Kapjon csak első osztályú kiszolgálást a pénzért. Természetesen ez is az ő zsebére megy. Menj vissza hozzá, és közöld vele, hogy minden délelőtt 11 órakor szépen megsimogatod a kezét. Nekünk ezek szerint nélküled kell visszatérnünk. Szíveskedj óvatosan inni a medve bőrére, már ami a szállodai számlát illeti. Robin felemelte a telefonkagylót. Három fiatalember hagyta el a Hotel de Paris-t, miután komótosan végigettek a 217-es szobában egy kiadós ebédet, és még egy üveg 64-es Krug elfogyasztását is engedélyeztek maguknak. Taxival mentek ki a nizzai repülőtérre, és a BA 1610-kor induló 012-es járatával indultak vissza a londoni Heathrow-ra. Ismét igyekeztek egymástól távol helyet foglalni. Robin beszámolójából egyetlen mondat motoszkált Steven agyában, nevezetesen az a kijelentés, hogy ha bármikor tehetek magáért valamit, hívjon csak fel nyugodtan. Robin az érte küldött elegáns, fehér Rolson a fehér uniformist viselő sofőr kíséretében naponta meglátogatta Harveyt. Flancolni is csak Harvey tudhat, ennyire gondolta. A harmadik napon Faber nővér egy kis magánjellegű beszélgetésre jelentkezett nála.
A betegem, kezdte kicsit zavartan, illetlen ajánlatokat tesz, amikor átöltöztetem.
Robin most megengedte dr. Wiley Bakernek, hogy szakmájához képest egy kicsit szabados megjegyzést tegyen.
Tudja, ezért én nem tudom teljes mértékben elítélni. Minden esetre tartson ki, nővérke. Biztos vagyok benne, hogy a pályafutása során nem először találkozik ilyen ajánlatokkal.
Naturellement, de soha nem olyan beteg részéről, aki három nappal ezelőtt esett át egy nagyobb műtéten. A szervezete minden bizonnyal kifogástalanul működik.
Mondok magának valamit. Katéterezze két napon keresztül. Ez talán egy kicsit visszafogottabbá teszi majd a stílusát.
A nővér elmosolyodott.
Elég unalmas lehet itt magának egész nap, folytatta Robin. Jöjjön el velem vacsorázni ma este, ha már Mr. Metcalf nyugovóra tért.
Ezer örömmel, doktor. Hol találkozzunk?
A Hotel de Paris 217-es szobájában, bökte ki pirulás és habozás nélkül Robin.
Mondjuk este 9-kor?
Várom a találkozást, doktor.
Még egy kis sáblit, Anjali?
Nem, köszönöm, Váli, nem kérek többet. A vacsora csodálatos volt, de azt hiszem, eddig még nem kapott meg mindent, amit szeretett volna.
A nővér felállt, meggyújtott 2 cigarettát, és egyiket átnyújtott a Robinnak. Ezután ismét ellépett az asztaltól, hosszú szoknyája kissé lecsúszott a csípőjéről. Rózsaszín blúza alatt nem hordott melltartót. Mélyet szippantott cigarettájából, és Robinra függesztette tekintetét. Robin egy pillanatig az éppen Ausztráliában járó ártatlan doktor B-körre, saját Newbury-ben lévő feleségére és gyermekeire, valamint az azóta már Londonba érkezett barátaira gondolt. Nem fog panaszt emelni Mr. Metcalfnál, ha illetlen ajánlatot teszek magának?
Tőled, Willy, mosolyodott el a lány, ez egyáltalán nem lesz illetlen.
Harvey állapota bámulatos gyorsasággal javult, és a 6. napon Robin meglehetősen szomorúan távolította el a varatokat.
Úgy tűnik, a sebe nagyon szépen begyógyult, Mr. Metcalf. Kicsit még vigyázzon magára, és a jövő hét közepére már minden a legteljesebb rendben lesz.
Nagyszerű. Azonnal át kell mennem Angliába az Ascoti versenyekre. Tudja, Rosalie, az én lovam a favorit ebben az évben. Remélem vendégül láthatom a páholyomban. Ó, jaj, de mi lesz akkor, ha a sebem újra kinyílik?
Robin elfojtott egy arcára kiülő mosolyt. Ó, emiatt ne nyugtalankodjon. Nagyszerűen javul az állapota. Kár, hogy nem tudok tovább maradni és megnézni, hogyan szerepel Rosalie Ascotban.
Én is igazán sajnálom, doktor. Minden esetre még egyszer nagyon köszönöm. Még soha nem volt dolgom ilyen nagyszerű sebésszel.
És nem is lesz, gondolta Robin, és már alig tudta továbbra is magára erőltetni az amerikai akcentust. Nagy megkönnyebbüléssel búcsúzott el Harveytól, nagyon sajnálta, hogy el kell köszönnie Angelitől, a sofőrrel pedig a szállodából visszaküldött egy rézmetszettel díszített számlát a következő szöveggel. Dr. Wiley Franklin Baker tisztelettel üdvözletét küldi Mr. Harvey Metcalfnak, és bátorkodik tájékoztatni arról, hogy az általa nyújtott szakmai szolgáltatások, a sebészi beavatkozás és utókezelés számláinak összege 80 000 dollár. A sofőr egy órán belül visszatért a készfizetőcsekkel. Robin diadalittasan érkezett meg Londonba. A második megvolt, jöhet a 3.